Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 23. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el együtt. 23. Zsoltárunk így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Foglaljuk el most a helyünket, és énekeljük a 345. dicséretünket. Így kezdődik ez az énekünk. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Mind a 4 verszakával énekeljük el. Thank you. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg, hogy most böjt időszakában hogyan szól hozzánk a mindenható Isten. Az ő beszéde most Ézsaiás próféta könyvéből hangzik, az 58. fejezetből a következőképpen. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel berekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járomköteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öltözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kezdteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői megtartói is. Foglaljuk el most a helyünket, és válaszoljunk imádságban az ő szavára. Úrunk Istenünk, hadd valljuk meg most neked, hogy mi olyan szívesen öltünk álarcot, amikor kilépünk a lakásunk ajtaján. Attól kezdve hányszor másnak mutatjuk, legalábbis megpróbálkozunk ezzel magunkat. Urunk, meg kell azonban értenünk azt, hogy hozzád így nem lehet menni. Hiába is cselekednénk ezt. Mert te nem csak a tetteinket látod, nem csak azt látod, ami kívül van, hanem belelátsz a szívünkbe. Ismered a gondolatainkat, az érzéseinket. Nagyon jól tudod, hogy milyen életet élünk. Nagyon jól tudod, hogy milyenek a kapcsolataink, hogy hogyan bánunk egymással. Urunk, segíts nekünk abban, hogy most ezen az Isten tiszteleten hadd tudjunk úgy elcsendesedni, hogy ne akarjuk immár magunkat jobbnak, nemesebbnek feltüntetni, mint amilyenek valójában vagyunk. Engedjük, hogy te mutathasd meg, kik is vagyunk, és milyenek is vagyunk. És engedjük azt is, hogy a te gyógyító kegyelmet, szereteted hadd tisztíthasson meg. Engedjük, hogy ígéd gyökeret verhessen a szívünkben, hogy általa formálhass bennünket, munkálkodhass bennünk, és hadd lehessünk egyre inkább valóban olyanokká, amilyenek lehetünk a veled való közösségben, a te kegyelmedből. Kérünk téged, így árasz ki közénk a te szent lelkedet, és munkálkodj kegyelmesen bennünk. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 25. Zsoltárunk második verszakát énekeljük el együtt. 25. Zsoltárunk második verszaka így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten igéje még Máté evangéliumából hangzik hozzánk, Máté evangéliuma 11. fejezetéből, a 28., 29. és 30. versekből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. A Magyar Nemzet című napilapban jelent meg pénteken az a cikk, amely az újságírónak egy a Kádár rendszer börtönét is megjárt piarista szerzetessel folytatott beszélgetését tartalmazza. Az írás utolsó mondata ennek a szerzetesnek a szájából hangzott el, így szól, de nem szabad felednünk, hogy nem Isten tartozik nekünk, hanem mi tartozunk Istennek egy élettel és egy halállal. Nem véletlen, hogy megakadt a tekintetem rajta, hiszen hasonló gondolat hangzott el a múlt vasárnapi istentiszteletünkön is, akik itt voltak, itt lehettek, azok emlékezhetnek rá. Akkor az Ószövetségből olvastuk azt a részt, amikor is a zsidó nép a pusztában vándorolva elkezd síránkozni, hogy rosszul megy a sora. Akkor is elmondtuk már azt, és azt gondolom, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, hogy panaszkodásért és síránkozásért nekünk sem kell, nekünk magyaroknak a szomszédba menni. Ezért is gondoltuk végig egy hete azt, hogy mi is húzódhat meg a panaszkodás, a síránkozás hátterében. És az akkori igeszakaszok alapján megérthettük többek között azt, hogy az is ott lehet a háttérben, hogy nem ismerjük Istent, vagy nem igazán, nem jól ismerjük. Olyan jól esik nekünk például úgy gondolni rá, hogy ő a jó Isten, a kegyelmes Isten, a szerető Isten. És ebben nem is tévedünk, mert ő valóban az. Azzal azonban már igen, tévedünk, hogyha úgy véljük, hogy mivel ő a jó Isten, tartozik nekünk azzal, hogy meggyógyítson bennünket a betegségeinkből, kisegítsen a nehézségekből, hogy meghallgassa mindenképpen az imádságainkat, a kéréseinket, és pontosan úgy teljesítse azokat, ahogyan mi elképzeltük. Holott a kegyelem a Biblia tanítása szerint Istennek az a magatartása, az a cselekedete, amivel nem tartozik nekünk embereknek, amit nem kénytelenségből, hanem az ő szabad jótetszéséből tesz, amit pusztán szeretetből gyakorol valakivel szemben. Aki ezt a szeretetet nem érdemli meg, sőt, talán éppen az ellenkezőjét érdemelni. Ez a kegyelem. És ugyanakkor fel kell, hogy tegyem a kérdést, hogy nem ez az igazi szeretet? Mennyivel inkább több ez, mint a viszonzó szeretet, amikor azt várom, hogy én kapjak, és annak megfelelően kiporciózom a jó indulatot, a szeretetet, a jóságot. Az is lehet, hogy ezzel még így egyetértünk, hogy igen, ez az igazi szeretet. Csak valahol ott akadunk meg, hogy azt gondoljuk, mi nem azok közé tartozunk, akik nem érdemlik meg az Isten szeretetét. Mert mi olyan szívesen gondolkozunk magunkról úgy, hogy alapjában véve rendes emberek vagyunk, jó emberek vagyunk. Hát akkor hogy ne szeretne bennünket az Isten? Akkor miért is ne szerethetne bennünket az Isten? Mint egy tartozik nekünk azzal, hogy szeressen bennünket. De valóban ilyen jók vagyunk? Nekünk tényleg jár az Isten szeretete, segítsége? Tekintsünk most ezen az Isten tiszteleten először is egy picit bele abba a tükörbe, amelyet most Isten ezen az ige szakaszon keresztül tart elénk, amelyet Ézsaiás próféta könyvéből olvastam. Ha egy mondatban össze kellene foglalnom a lényegét, legalábbis azt illetően, amit rólunk emberekről mond el ez a fejezet, akkor így fogalmaznám meg, hogy mi emberek igenis különféle igákkal nehezítjük egymás életét. Nekem az olyan böjt tetszik, hallottuk onnan Ézsaiás próféta könyvéből, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármot. Ezt mondja az Úr. Arról már volt szó az előző vasárnapokon is, hogy a böjt a Biblia tanítása szerint nem csupán bizonyos ételektől való tartózkodást jelent. És itt is azt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy az Urat nem az érdekli csupán, hogy a húsról, vagy valamilyen más finomságokról képesek vagyunk-e lemondani, vagy éppen kénytelenek vagyunk lemondani. Hiszen a mai magyar valósághoz ez is hozzátartozik. Sokan kénytelenek bizonyos értelemben böjtölni az év minden napján szinte, nem engedhetik meg maguknak azt, hogy megvásárolják, amit pedig olyan szívesen megennének, mert egyszerűen nem engedi az anyagi helyzetük. Az Úr azonban itt másról beszél. Azt mondja, nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bilincseket, szabadon bocsátod az elnyomottakat. Az Ószövetséget olvasgatva, a proféták könyveit azt láthatjuk, hogy nem csak Ézsaiás, Jeremiás is, de általában Izrael összes profétája nagyon keményen számon kérte Izraeltől a szociális igazságtalanságokat. Azt, hogy a gazdag elfordult a szegénytől, és megvetette a nincstelent, a nyomorultat. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Izrael társadalmi berendezkedése, élete olyasmi volt, mint a mostani magyar valóság ebben a vonatkozásban. Hogy ott is volt egy réteg, amelynek a tagjai meggazdagodtak, jól éltek, nagyon sokan viszont elszegényedtek. És pontosan ezért, mert ez a hasonlóság fenntáll, számunkra is nagyon aktuálissá válik ennek az ige szakasznak az üzenete. Lehetnek. Vannak vállalkozók, munkaadók, vagy vezető pozícióban levők, akiknek éppen úgy szólhat az Isten számon kérése, mint annak idején Izraelnek. Persze, mi, akik most itt ülünk ebben a templomban, talán azt gondoljuk, hogy de hát akkor ez ránk nem igazán vonatkozik. Mert mi inkább talán munkavállalók vagyunk, akik próbálunk abból a kis fizetésből megélni, családot fenntartani, vagy éppen nyugdíjasok vagyunk. Vagyis mondhatjuk azt, hogy ez nem a mi asztalunk, nem tartozik ránk mindaz, amiről itt az Isten igéje szólt. Ha azonban alaposabban végig gondoljuk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy igenis bennünket is megszólít Isten ezen az ige szakaszon keresztül, mert mi is rakunk egymásra igákat és bilincseket bőségesen. Lelki, pszichikai és szellemi igákat. Gondoljunk csak arra, ami ugye mindennapokban folyik, hogy mennyire jellemzi az életünket, a viszonyainkat a kistélő egzisztenciális és hatalmi harc, és ezekben a harcokban képesek vagyunk egymást megbántani, megsérteni, megrágalmazni, csak hogy egymásnál különbeknek láthassunk, és egymást megelőzve egymás fölé kerekedhessünk. Lehetséges ilyen harcot vívni, mind a társadalmi életben, mind a családban, például a házastársaknak egymással szemben. Képesek vagyunk leigázni egymást, lehetetlenné tenni egymást. De képesek a gyermekek uralkodni a szüleiken, vagy a szülők a gyermekeiken. Képesek vagyunk úgy viszonyulni egymáshoz, hogy mindig a saját igazunk, a saját akaratunk érvényesítésére törekszünk a másikkal szemben, és úgy gondoljuk, minden áron ezeknek érvényt kell szereznünk, ha törik, ha szakad, hogyha az a másik lelkileg, sőt olykor talán testileg és fizikailag is belerokkan. Kiki maga tudja, hogy érvényes rá az Úrnak a szava, vedd le a bilincseket, törd szét a jármat. Mi nagyon számon tartjuk azt, és sokat is kínlódunk attól, hogy mások leigáznak bennünket, szenvedést okoznak nekünk, megbántanak. Nagyon számon tartjuk a sebeket, amelyeket kapunk egymástól. De ez az ige most arra tanít, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, és vegyük észre, hogy mi miként igázzuk le a másikat, hogyan kényszerítjük járomba a mellettünk élőket, a családtagjainkat, a munkatársainkat, ismerősöket. A böjt arról is szól, hogy tudjunk lemondani az erő és a hatalom adta fölényről. Lemondani arról, hogy bár lenne jogom hatalmaskodni a másikon, elnyomni, kizsigerelni a másikat, mégsem teszem, mert az Úr másra tanít, mert az ő lelke másra ösztönöz engem. Ebben a világban, és erről azt gondolom, nem kell sokat beszélnem, hogy az erő és az erőnek a megmutatása nagyon fontossá vált. Az Isten nélküli világ mindenkit arról akar meggyőzni, hogy az erővel való élés, az érvényesülés a fontos, és szinte ez a legfontosabb. Gondoljunk csak egy kicsit arra, hogy milyen mesefilmeket lehet például látni a televízióban, hogy mi árad azokból már a gyermekek felé. De gondolhatunk a felnőtteket szórakoztatni akaró akciófilmekre is. Mind ezt a meggyőződést pumpálják belénk. Ezzel szemben az Úr szava most arra figyelmeztet bennünket, és arra kér, és azt mondja el, hogy olyan böly tetszik neki, amikor leoldod a bűnösen fölrakod bilincseket, és szabadon bocsátod az elnyomottakat. De hát, aki már egyszer is olyan becsületesen megpróbált másképp élni. Tényleg ezzel a lelkülettel fordulni a többiek felé, és egyáltalán ezt a lelkületet valahogy kimunkálni magában, azt tudja, azt tapasztalta már, hogy ez egyáltalán nem egyszerű, sőt, mi nem is vagyunk képesek erre magunkban. Hiszen csak az önzésünk hányszor elront szépnek induló helyzeteket, cselekedeteket. Vagy gondoljunk csak arra, hogy az énünk, az a nagybetűs én milyen formában tud jelentkezni, és hogy mennyire érzékeny, milyen könnyen megsebződünk. És aztán talán magunknak sem akarjuk bevallani, de ott marad azért az tüskék formájában bennünk. Isten azonban nagyon jól tudja ezt, vagy úgy is mondhatnám, hogy ezt is, mint ahogy mindent tud. És ezért küldött nekünk segítőt, Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki hiteles személy lehet valóban számunkra, mert bár ő valóságos Isten is, de fölvette az ember, azaz a mi igánkat. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, olvashatjuk Pál apostolnak a csodálatos Krisztus himnuszában, hanem szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes volt végig. Oda tette a vállát a kereszt alá, vitte a mi bűneink súlya alá, oda helyezte, majd pedig hagyta, hogy a kezeibe és a lábaiba szögeket verjenek. Hagyta, hogy keresztre feszítsék. Átélte a poklok kínját, az Istentől való elhagyatottságot, a mi vétkeink miatt. Ott függött ég és föld között a kereszten. Ezzel azonban megnyitotta felettünk az eget. Úttá vált számunkra Istenhez, lehetővé tette számunkra azt, hogy Istentől bocsánatot kaphassunk minden őszintén megbánt és megvallott vétkünkre. És azt is lehetővé tette, hogy most már azt cselekedhessük, képesek legyünk azt cselekedni, ami az Istennek kedves. Hogy ne uralkodni akarjunk már egymáson, hanem a másiknak a javát munkálni. Ezért kínálja nekünk Jézus Krisztus az ő igáját, és erről hallottunk a második ige szakaszban, amely Máté evangélium a 11. fejezetének a végéről hangzott hozzánk. Vegyük fel Jézus Krisztus igáját magunkhoz. Így hív mindnyájunkat hozzá, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Jézus Krisztus tehát az általunk egymásra rakott véres igák helyett, és lehet azt mondani, hogy milyen paradoxon, igát ajánl, az ő igáját. Az ő igáját, amely jó, amelyben a teher könnyű, amellyel húzni lehet, ha már húzni kell, és ezt mindnyáján tapasztaljuk, hogy kell, de ezzel az igával valóban lehet. Talán azért használja Jézus Krisztus ezt a keleti képet, mert igaza lehet annak a régi legendának, amely arról beszél, hogy Galileában, Názáret városában élt egykor egy ifjú ács, akinek a neve az volt, hogy Jézus, akit messze földről felkerestek az igavonó állatok tulajdonosai, mert minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, amíg az pontosan az állat nyakába illeszkedett. Mert nem tudta elviselni azt, hogy akár csak egy állatnak is feltörje, felvérezze a nyakát az az ika, amit ő készít. Hogy ez legenda-e, vagy valóban igaz volt, ki tudja már. De az kétségtelen, hogy ebben az ige szakaszban az a szó, amely szerepel, amelyet magyarul így fordítottak, hogy boldogító, vagy egy másik fordításban gyönyörűséges. Az azt jelenti, és talán ezek a fordítások még sokkal kifejezőbbek, többet mondanak legalábbis nekünk, mert azt jelenti, hogy használható, kényelmes, méretre szabott ez az ika. Azaz jó valóban. Egy nehézsorsú férfira egyszer a felesége ráförmett: miért kell neked egy héten háromszor is a templomba menned? Az csöndesen így válaszolt: csak így tudom elviselni az életemet. Mire ingerülten, talán sértődötten is azt kérdezte a felesége: engem is? A férfi még csöndesebben szólt: sőt, még magamat is. Még magamat is csak így tudom elviselni. Aki Jézus igáját felveszi, az nem csak a pontosan rászabott igába illeszti a vállát, azaz az életét, hanem azt is lehet mondani, hogy kettős igába. Olyan járomba, amelynek az egyik felét Jézus vette magára. Pontosabban, Jézus az igáját önmagával együtt ajánlja fel nekünk. És aki az iga másik felébe illeszti a nyakát, azaz az életét, annak ez az iga azért lesz jó, azért lesz könnyű, mert Jézus őt is viszi igástól, viseli, hordozza. Miért? Hadd mondjak el ennek szemléltetésére is a mindennapokból egy történetet, amely talán, ha nem is pont így, de ismerős lett számunkra. Egy édesanya nehéz szatyrot cipel, mellette ott csámborog az óvodáskorú kisfiú. És egyszer csak megszólal a gyermek: anyu, segítek! És belecsimpaszkodik az amúgy is nehéz szatyorba, amely így csak nehezebb lett. De az édesanyja rámosolygott a gyermekre, és biztatta: segíts csak! Bizonyára azért is biztatta, mert tudta, hogy amíg a gyermek belekapaszkodik a szatyor fülébe, addig biztos, hogy ott van mellette. Addig nem vész el. A tolongásban nem fog elkeveredni. És addig csak oda mehet, ahová az édesanyja megy. Nos hát, Jézus igájának ez az egyik titka. A másik pedig az, hogy ez az iga, amelyet Jézus ad, ez az ő szeretetével van kibélelve. Megdöbbentő történetet olvastam valahol egy fiatal emberről, aki egy olyan lányzót vette el feleségül, aki mindkét lábát elveszítette egy baleset során, egy villamos levágta mindkét lábát. Ennek ellenére speciális autóval dolgozni is járt, és ez minden nap úgy történt, hogy a férje vette ölbe, vitte le az autóhoz, tette be, meg vette ki, ő hurcolta. Aztán egy alkalommal a férj barátja látva ezt megkérdezte, hát úgy kicsúszott a száján a kérdés, bírót? Tulajdonképpen érthető volt a kérdése, hiszen a férfi már évek óta ezt tette a lábatlan feleségével, és közben már gyermekük is született. De a megkérdezett rácsodálkozott a barátjára, mit kellene bírnom, hiszen a feleségem, és szeretem. Azt gondolom, azt tud csak így hordozni másokat, mint ahogyan ez a férj a feleségért, vagy legalábbis azt tud igazán szeretettel hordozni így másokat, aki maga is hordozott ember, azaz beletette a nyakát, a vállát már Jézus Krisztus igájába, és hagyja, hogy Jézus hordozza őt is. Azért is különös még ez az iga, mert aki ebbe beleteszi a vállát, az élhet ugyan egyedül, mégsem lesz soha többé magányos. Lehet, hogy magára hagyják emberek, de akkor sem lesz egyedül. Gondoljuk csak Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelére, illetve bocsánat, a második levelére, amelyben azt írja, hogy első védekezésemkor senki sem volt mellettem, sőt mindenki elhagyott. Börtönben volt ekkor Pál. Elhagyta mindenki. Ebben az egyébként is nagyon keserves helyzetben. Hogy folytatja? Ne számítson ez bűneik közé. De az Úr mellém állt, és megerősített. Hát ez a de az Úr mellém állt, ez a Jézus igájának a csodája, hogy ott tényleg nem maradhat magára az ember sosem. És aki beleteszi valóban a nyakát ebbe az igába, az ezt tapasztalhatja meg újra és újra, amit Pál apostol is így, hogy de az Úr mellém állt. Hadd fejezzem be egy Füle Lajos négy sorossal, azaz egy kis verssel, amely azt gondolom szépen összefoglalja azt, hogy mit is jelent hát, hogyha mi beletesszük a nyakunkat a Jézus igájába, ha felvesszük ezt az igát, és így hordozzuk a terheket. Így szól ez a négy soros, ki vele jár, az meg nem szégyenül. Nem védtelen, és nem is úttalan. Ki vele tart, az sosincs egyedül, mindig a legjobb társaságban van. Én kívánom, hogy mi is tapasztaljuk ezt meg az Isten kegyelméből. Hajtsuk a fejünket az ő igájába, hogy áldott vallomásunk, tapasztalatunk lehessen ez majd, mellyel mások előtt is bizonyságot tudunk tenni arról, hogy érdemes Jézus Krisztushoz menni. Ámen. A 467. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az öt verszakával, rövid kis verszakok ezek. Ez az ének is arról szól, amiről itt Isten üzenete is. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. 467. dicséretünket énekeljük tehát végig. Legyünk egy kicsit csöndben, és egy csöndben gondoljuk végig, hogy vajon mi helyeztünk-e roskasztó igákat a körülöttünk lévőkre. Engedjük, hogy Isten megvizsgálva bennünket megmutathassa, és kérjük az ő segítségét, hogy le tudjuk venni a másikról ezeket az igákat, magunkra véve teljesen Jézus igáját. Urunk, szeretnénk tudni szívből megköszönni azt a tükröt, amelyet most elénk tartottál. Fájdalmas belenézni, mert ha nem csak egy pillanatra tekintünk oda, hanem valóban belenézünk, akkor bizony egészen sötét dolgokat is láthatunk ott. Akkor rá kell ébrednünk arra, hogy hogyan is viselkedünk, milyen is a szívünk, ennek következtében a magatartásunk, hogy milyen lelkülettel járunk elünk az emberek között, és hogy ezzel mennyi terhet rakunk a másikra. Bocsáss meg nekünk, Urunk. Köszönjük, hogy azért tartottad elénk a tükröt, mert van lehetőség arra, hogy megszabaduljunk mindattól, amivel egymás életét megkeserítjük. Köszönjük Jézus Krisztust, akit adtál szabadítónak. Kérünk, segíts, hogy felvessük az ő igáját teljesen. Imádkozunk azért, hogy ha tudjuk így, belehajtva a fejünket, nyakunkat az ő igájába, egymás életét inkább gazdagítani és szépíteni. Segíts ebben nekünk. Imádkozunk, Urunk, hozzád most a betegjeinkért is. Azokért, akik most roskadoznak terhek alatt, kérünk, karold fel őket is. Így imádkozunk hozzád azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállnunk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, hogy adj gyógyírt az ő sebeikre is, és kötözd be azokat kegyelmes szeretetedből. Segítsd őket, hogy meghallva hívásodat, nyissák meg a szívüket előtted, hogy békességedet, nyugalmadat áraszthast a szívükbe, hogy megerősödhessenek, és így indulhassanak tovább. Áld meg őket, vigasztald meg őket, kérünk, Úr Jézus Krisztus. Áld meg egész egyházunkat, és könyörülj meg a mi népünkben. Könyörülj meg ezen a népen, amely kínlódik, és kínlódásában sem akarja meglátni a szabadulás útját, hogy hadd tudjanak rád tekinteni, hadd vegyék észre, végre a feléjük nyújtott kezedet, hadd tudjanak benned hinni és bízni. Kérünk téged, hogy könyörülj meg így mindnyájunkon. Egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztus imád. Mi Atyám, igaz a mennyedben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívunk mindenkit a ma délutáni családi istentiszteletünkre is, amely 4 órakor kezdődik, és vendég szolgálattevőt várunk ide, György Tímát, aki valamikor évekkel ezelőtt, körülbelül 6-7 esztendővel ezelőtt gyülekezetünk hitoktatója volt. Aztán Isten megajándékozta őket gyermekkel, 2-vel is, és így otthon volt a kicsikkel, illetve még most is otthon van. Őt hívtuk meg most erre a délutánra, tehát ő fogja tartani ezt a családi istentiszteletet. Hívunk és várunk szeretettel mindenkit, a gyermekeket, gyermekes családokat nyilván elsősorban, de sok szeretettel a gyülekezet minden kedves tagját is. Ugyancsak sok szeretettel hívunk mindenkit a ránk következő hét alkalmaira. Holnap este 6 órakor istentiszteletet tartunk, utána 7 órától, mivel hónap 4. hétfője, ezért presbiteri bibliaóra lesz. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttöt tartunk, csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát. Pénteken 3:30 órai kezdettel lesz a konfirmációi előkészítő. 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 7 órától pedig a biblia körünket. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától, hogyha Isten is éltet bennünket, akkor Isten tisztelet lesz, és ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára is lesz foglalkozás. Hirdetem azt is, hogy akik írtak a gyülekezeti újságunk húsvéti számába, és még nem adták ide az írásukat, kérjük, hogy tegyék meg a mai nap folyamán, mert szeretnénk most már lezárni, összeállítani a hírlevélnek ezt a számát. Köszönünk szépen minden munkát, amellyel a hírleveleknek a megjelenését elősegítik a testvérek. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. A mindenható Isten áldja meg, és meg is áldja a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Rabatal mellett is. Pócsik Józsefné, Kovács Erzsébet testvérünktől búcsúztunk, aki 1931. január 13-án Kisújfaluban született, és ez esztendő február 11-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló család tagjainak most is sok erőt, békességet az Úrtól. Egy meghívót még közzé kell tennem, amelyen ezzel szeretettel hívjuk a 100 éve született Vas Albert életét bemutató Adjátok vissza a hegyeimet című film vetítésére, amelyet február 25-én hétfőn 8 órakor tartunk a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán a díszteremben. Bevezetőt mond Takaró Mihály irodalomtörténész Vas Albert kutató. Egy plakátot elhelyeztünk a hirdetőtáblán, és tehát megtekinthetjük ott is. Most pedig a 469. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával, az utolsó, tehát az 5-et majd fennállva. 469. dicséretünk így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg hű megváltóm gyermekedet. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.